Matthew Henrige magyarázata Királyok első könyve 12. rész első 24 verséhez. A 12. részről általában. Izrael országa dicsősége csúcspontján és tökéletes fényben volt Salamon korában. Sok idő kellett, míg ide eljutottak. De most, hamar, minden lehanyatlik, elkezd süllyedni, hervadni, épp a következő uralkodó alatt, amint látni fogjuk ebben a fejezetben, ahol az ország kettészakadását találjuk, s azt, hogy ezáltal mennyire meggyengült, s igen kicsinnyé lett korábbi állapotához képest. Itt van Roboám trónra lépése, s Jeroboám visszatérése Egyiptomból, első s második vers. A nép Roboámhoz intézett kérése, sorsa enyhítése végett, és a kemény válasz, mit fiatal tanácsosainak ösztönzésére nekik adott, 3-15-ig teredő versek. A 10 törzsnek fellázadása, tőle való elpártolása emiatt, s Jeroboámnak királyát étele általuk, 16-20-ig teredő versek. Roboámnak az ő visszatérítésükre tett kísérlete, és Isten tiltása, melyet neki adott a kísérletre nézve. 21-24 teredő versek. Jeroboám megszilárdulása uralkodásában, bálványimádás által. 25-33. Teredő versek. Eként vált gyengévé Juda, elhagyatva testőreiktől, s úgy szintén Izrael is, elhagyva az Úr házát. Királyok első könyve 12. rész, első 15 vers. És elméne Roboám Sikembe, mert Sikembe gyűlt fel az egész Izrael, hogy királyát tegyék őt. Mikor pedig meghallotta ezt Jeroboám, a Nébát fia, aki még Egyiptomban volt, ahová futott volt Salamon király elől, és Egyiptomban tartózkodik Jeroboám, és hozzá küldvén elhivaták őt, elmennének Jeroboám és az egész Izrael gyülekezete, és szólának Roboámnak mondván: a te atyád igen megnehezítette a migánkat, de te most könnyebbítsd meg atyádnak kemény szolgálatát, és a nehéz igát, amelyet Miriánk vetett, és szolgálunk néked. És mondanékik: menjetek el, és harmadnak múlva jöjjetek vissza hozzám. És a nép elméne. És tanácsot tart a Roboám király a vénekkel, akik Salamon az ő atya előtt állottak vala életében, mondván: micsoda tanácsot adtok ti, hogy milyen választ adjak-e népnek? És szólának azok mondván: ha e mai napon szolgálja lész a népnek, és néki szolgálsz, és választasz nékik, és jó szót adsz nékik, mind éltik szolgálnak néked. De ő megveti a vének tanácsát, amelyet néki adtak, és tanácsot tart az ifjakkal, akik ővel együtt nevelkedtek volt fel, és akik ő előtte udvarlottak, és mondta azoknak: micsoda tanácsot adtok ti, hogy választ adjunk-e népnek, amely nékem szólván ezt mondja: könnyebbítsd meg az igát, amelyet rejánk vetett a te atyád. És mondának néki az ifjak, akik együtt nevelkedtek volt fel ővele: így szólj ennek a népnek, amely szólván néked ezt mondja: a te atyád megnehezítette a mi igánkat, te pedig könnyebbítsd meg nékünk. Eképpen szólj nékik: az én kis ujjam vastagabb az atyám derekánál. Most azért, ha az én atyám rejátok nehéz igát vetett, én még nehezebbé teszem a ti igátokat. Ha az én atyám ostorral fékezett titeket, én skorpiókkal ostorozlak benneteket. És elméne Jeroboám és mind az egész nép Roboámhoz harmadnap, amint meghagyta volt a király, ezt mondván: jöjjetek hozzám harmadnapon. És a király kemény választ adott a népnek, megvetve a vének tanácsát, amelyet adtak vala néki. És szól a nékik az ifjak tanácsa szerint, mondván: ha az én atyám megnehezítette a ti igátokat, én még nehezebbé teszem azt. Ha az én atyám ostorral fékezett titeket, én skorpiókkal ostorozlak benneteket. És nem hallgatá meg a király a népet, mert ezt az Úr fordította eként, hogy megerősítse az ő beszédét, amelyet szólott volt az Úr a silóbeli Ahia által Jeroboámnak, a Nébát fiának. Magyarázat. Salamonnak 1000 felesége és ágyasa volt. Mégis csak egy fiáról olvasunk, aki nevét tovább viendő volt, s az is egy bolond fiú volt. Megvan írva Hóseás 4:10-ben: paráználkodnak, fajtalankodnak és nem szaporodnak. A bűn igen rossz módszer a családépítésre. Roboám a legbölcsebb embernek volt a fia, mégsem örökölte atya bölcsességét, és ezért nem sokat írt vele, hogy atya trónját örökölte. A bölcsesség, akárcsak a kegyelem, nem a vérben folyik. Salamon igen fiatalon került a trónra, mégis már akkor egy bölcs ember volt. Roboám 40 évesen jutott a trónra, amikor az emberek nyilván a legbölcsebbeknek bizonyulhatnak, ha csak akarnak. Ő mégis ebben a korban esztelen gyermekként viselkedett. A bölcsesség nem a korral jár, nem az évek sokasága, és nem is a tanulási előnyök hozzák azt létre. Nyilván Salamon udvara a bölcsesség központja, s a tudós emberek találkozó helye volt, s Roboám az udvar kedvence volt bizonnyal. S mindez mégsem volt elégséges arra, hogy őt bölcsé tegye. Nem a gyorsaki a futás, és nem az erőseki a viadal. Nem volt vita a Roboám uralomra jogosultsága felül. Atya halála után nyomban kikiáltották királyá. De a nép egyezkedni óhajtott vele Sikemnél, s ő beleegyezett, hogy ott találkozzanak, országgyűlést tartsanak. Azzal az ürüggyel tették ezt, hogy őt országos szinten királlyá teszik, de valójában céljuk az volt, hogy őt letegyék, megfosszák a tróntól, az uralomtól. Nyilvánosan kívánták őt beiktatni, de nem a Dávid városában, hanem másütt, hogy ne tűnjék úgy, hogy csak a Juda királya. Ők képezték az ország 10 törzsét, s azt akarták, hogy egyszer már köztük legyen, hogy elismerhessék uralkodói jogcímét. A hely rossz előjelű, balsejtelmes volt. Sikemnél, ahol Abimélek egykor királlyá kiáltotta ki magát, Bírák 9. Azonban híres volt az egykori nagy államgyűléstől is, hol a törzsek megállapodtak a honfoglalás után, Józsué 24.1. Feltételezhetjük, hogy Roboám tudott a fenyegetéstől, hogy a királyság el fog szakadni tőle, és azt remélte, hogy ha elmegy Sikembe, s tárgyal ott a 10 törzsel, megakadályozhatja azt. Azonban tette a legbölcstelenebb politikának bizonyult, amit csak tehetett, s csak sietette a szakadást. A törzsek képviselői hozzájöttek, s azt kérték tőle, hogy mentse fel őket az adóktól, melyekkel meglettek terhelve. Mihelyt a gyűlés ideje és helye meg lett határozva, elküldtek Jeroboám után Egyiptomba, hogy jöjjön és legyen szószólójuk. Ezt nem kellett volna tegyék, nem lett volna szükség rá. Ő jól tudta, Isten mire rendelte őt, s eljött volna, ha nem is küldenek utána, mert most volt az ideje, hogy a megígért korona birtokba vételét remélje. Folyamodásukban panaszkodnak az utóbbi uralom miatt. A te atyád igen megnehezítette a mi igánkat. 4. vers. Nem panaszkodnak atya bálványimádása és Istentől való elpártolása miatt. Ami mindennél nagyobb probléma és baj volt, számukra semmi volt, azzal mit sem törődtek. Annyira közönösek és felületesek voltak a vallás kérdésében, mintha Isten vagy a molok mind egyre mennének, csak ők gondtalanul élhessenek, és ne kelljen adót fizessenek. De panaszuk alaptalan és jogtalan volt. Sohasem élt még nép oly jólétben, bőségben, s oly könnyű életet, mint ők. Adót kellett fizessenek? Ez országuk megerősítésére és felmagasztalására szolgált. S a Salamon építkezései pénzbe kerültek is részükről, viszont nem kellett vérükkel fizessenek, mint háború esetén kellett volna. Sok szolgai kéz lett alkalmazva az építkezésben, de nem az izraeliták kezei voltak azok. Terhet jelentettek az adók? Hát hogy lehet az, amikor Salamon annyi aranyat, gazdagságot hozott az országba, hogy oly bőven volt belőle, hogy az ezüst bizonyos módon úgy felhalmozódott, s közönséges lett, mint a kövek? De tegyük fel, hogy volt bizonyos nehézségben részük. Hát nem megmondták nekik jó előre, hogy így fog velük bánni a király, s ők mégis királyt akartak maguknak? A legjobb kormányzat sem kerülheti el, hogy ne gyalázzák és kritizálják. Nem, még a Salamoné sem volt erre képes. Én nem látok semmit Salamon intézkedéseiben, ami nehézítette volna a népigáját, ha csak azok a nők, akikbe később beleszeretett, el nem csavarták az eszét, hogy zsarnokoskodjék a népen. Enyhítést kértek tőle, s ezen feltétel mellett készek voltak hűen ragaszkodni a Dávid házához. Nem kérték, hogy teljességgel mentesítse őket az adófizetéstől, csak tegye könnyebbé a terhet. Ez volt minden gondjuk, hogy pénzüket mentsék. De hogy az igaz vallás fenn lesz-e tartva, és az állam meg lesz-e védve, ez nem érdekelte őket. Mindenki csak a maga hasznát keresi. Továbbá látjuk, hogy Roboám tanácskozott a körülötte levőkkel arról, hogy milyen feleletet kellene adni a kérdésre. Okos dolog volt tanácsot kérni, különösen neki, aki elég gyenge fejjel rendelkezett. Mégis ebben az esetben bölcstelen dolog volt gondolkodási időt kérnie magának, mert ezáltal időt adott az elégedetlen népnek, hogy az ügyet lázadássá érlelje. Egy ilyen világos ügyben való töprengés csak azt fogja jelezni számukra, csak arra fognak következtetni, hogy igen keveset törődik ő a nép érdekeivel. Látták tehát, hogy mire számíthatnak, s ennek megfelelően készülődtek is. Már most tanácsadó bizottságának tapasztalt idős tagjai azt tanácsolták neki, hogy mindenképpen jóindulatú, kedves és megnyerő választ adjon a kérelmezőknek. Jó, megnyerő szavakkal szóljon hozzájuk. Ígérje meg nekik nyomban, azonnal, épp ezen a napon, e kritikus napon, hogy szolgálni fogja őket. Vagyis mondja meg nekik, hogy ő, mint király, az ő szolgájuk, s enyhíteni szeretné minden nehézségüket, s fő ügyévé teszi, hogy kedvükben járjon, s rajtuk könnyítsen. Tagad meg magad, mondták, annyira, hogy tedd meg nekik ezt, most ez egyszer, s aztán ők szolgáid lesznek egész életükben. Ha a jelenlegi hevességüket gyöngéd, engedelmes felelettel enyhíted, úgy a többi gondolataik is helyreigazítatnak, békességre jutnak, s ragaszkodni fognak a Salamon házához továbbra is. Jegyezzük meg, a kormányzás helyes módja a szolgálat, a jó cselekvés, a lehajló készség ennek megtételére. Az, ha mindenkinek mindenné igyekszenek lenni, s így megnyerni szívüket. Akik hatalomban vannak, valójában akkor ülnek magasabban, igazi kényelemben és biztonságban, amikor megfogadják ezt a tanácsot, és ezen módszer szerint járnak el. De tanácsadói karának fiataljai heves, hegyke emberek voltak, és azt tanácsolták neki, hogy szigorú és fenyegető válasszal reagáljon a nép követeléseire. Roboám gyengeségére vall, hogy nem értékelte az idős tanácsadókat, hanem az ifjakhoz húzott a szíve, róluk volt jobb véleménnyel. Kik vele együtt nőttek fel, s akikkel bizalmas viszonyban állt. 8. vers. Hadd beszéljenek a napok. Jób 32.7. Esztelen dolog volt részéről azt gondolni, hogy mivel ezek kedves társai voltak a játékban, az ifjúkori évezetekben, ezért a legalkalmasabbak birodalma ügyeinek intézésére is. A nagyokosok nem bírnak feltétlenül a legtöbb bölcsességgel, s nem szabad azokra hagyatkoznunk, mint legjobb barátainkra, kik jól tudják, miként szórakoztassanak minket, mert ez nem fog boldogítani bennünket. Döntő következményekkel jár az ifjak részére, hogy amikor kikerülnek a nagyvilágba, elkerülnek a szülői háztól, kikhez társulnak, kikkel szoknak össze, kikkel barátkoznak, s kikhez fordulnak tanácsért. Ha azokat tartják legjobb barátaiknak, kik büszkeségüket táplálják, hiúságukat legyezgetik, s évezeteikben ringatják, viszik egyre mélyebbre őket, úgy már is a pusztulás, romlás jegyét viselik magukon. Roboám gyengeségére val az is, hogy nem elégedett meg egy enyhébb tanáccsal, hanem az volt kedvére, amely igazán szigorú és kemény intézkedéseket javasolt. Azt tanácsolva, hogy kétszeressére emelje az adókat, akár volt értelme, akár nem voltok rá. S mondja meg nekik kereken, hogy ezt fogja tenni. Ezek az ifjú tanácsosok úgy vélekedtek, hogy az öregek csak árnyaltan és homályosan fejezték ki magukat. 7. vers. Ők okosaknak tartották magukat tanácsukban, s magukat ennek alapján értékelték. A vének nem próbáltak szavakat adni Roboám szájába, csak tanácsolták, hogy jó szóval válaszoljon a népnek. De ezek az ifjak felszerelték őt pontos, frappáns kifejezésekkel, célszerű és sokatmondó hasonlatokkal, az én kis ujjam vastagabb az atyám derekánál, stb. De nem mindig az a legjobb s legértelmesebb beszéd, ami a legszebb szavakkal van kifejezve. Továbbá látjuk, hogy Roboám válaszolt a népnek az ifjak tanácsa szerint, 14-es, 15-ös vers. Fölényesnek és parancsolónak akart feltűnni, s azt képzelte, hogy képes lesz erős kézzel mindnyájukat maga előtt vezetni, s ezért inkább vállalta annak kockázatát, hogy elveszti őket, mint sem magát megtagadja és megalázza annyira, hogy jó szókkal beszéljen hozzájuk. Jegyezzük meg, sokan teszik tönkre magukat azzal, hogy inkább ketteléseiket tartják szem előtt, mint sem lényeges érdekeiket. Lásd meg itt, miképpen fogott mellé, s vesztette el józan eszét Roboám az ő döntéseiben. Ennél ostobább és bőstelenebb módon nem is tehetett volna. Igaznak ismerte el az édesapja uralmáról alkotott véleményüket. Az én atyám nehézé tette a ti igátokat, s ebben igazságtalan volt atya emléke iránt, melyet könnyen megvédhetett volna a rágalommal szemben. Aztán azt képzelte magáról, hogy ő jobban képes kormányozni őket, s még jobban megszoríthatja őket, mint apja tette, nem fontolva meg, mennyire alatta áll ő képességben apjának. Azt gondolja, hogy képes elviselni az apja kormányzása hibáiért kapott vádakat, ő, ki sohasem képes még csak megközelíteni sem őt a dicsőségben. Megfenyegette őket nem csak azzal, hogy kicsikarja tőlük az adót, hanem szigorú törvényekkel is fenyegette őket, s azok irgalmatlan végrehajtásával, melyek nem csak ostorként fogják sújtani őket, hanem skorpiókként. Oly korbácsütések gyanánt, melyek belőjük hasítanak, elevenükbe vágnak, s vért fakasztanak minden ütésnél. Röviden szólva, mint barmokat fogja kezelni őket, ütni, verni fogja őket kedvére, s úgy vezeti őket, ahogy csak akarja. Nem törődve azzal, hogy szeretik-e őt vagy sem, neki gondja lesz rá, hogy rettegenek tőle. És olyan néphez szólt így ingerlőn, mely a hosszas kényelem és jólét folytán gazdaggá, erőssé és büszkévé, önérzetessé vált, és nem hagyta, hogy rátapossanak, miként egy szegény, elnyomott, szerencsétlen néppel talán ezt meg lehetne tenni. Olyan néphez, mely most elszántan kész volt már is fellázadni, s már vezére is akadt, aki irányítsa őket ellene. Bizony, sohasem volt még egy ember ennyire megvakítva a büszkeség és képzelt hatalma által, aminél semmi sem végzetesebb. Lásd meg itt továbbá, miként teljesedett be ezáltal Isten tanácsa, döntése, határozata. Az Úrtól volt ez, olvassuk a 15. versben. Ő Roboámot a saját ostobaságában és esztelenségében hagyta, és elrejtette szemei elől azokat a dolgokat, melyek békességére lettek volna, azért, hogy az ország elszakítassék tőle. Jegyezzük meg, Isten az ő saját bölcs és igazságos céljait szolgálja és hajtja végre az emberek esztelenségei és gonoszságai vétkei által, s befonja a bűnösöket az ő saját kezének munkájába. Akik elvesztik a mennyek országát, úgy vetik el maguktól, mint Roboám az ő országát, saját akaratukkal és esztelenségükkel. Következik Királyok első könyve 12. rész 16-24 terjedő versek. Mikor pedig látta az egész Izrael, hogy meg nem hallgatta őket a király, felele az egész nép a királynak eképpen: micsoda részünk van nekünk Dávidban? Nincsen nekünk örökségünk az Isai fiában. Menj el a te hajlékidba, jó Izrael, most viseld gondját immár a te házadnak, ó Dávid. Elméne azért az Izrael az ő hajlékiba. Úgyhogy Roboám csak azokon az Izrael fiain uralkodik, akik Juda városaiban laktak. És amikor elküldi Roboám király Adorámot, az adószedőt, megkövezi őt az egész Izrael is meghala, és maga Roboám király is hamarsággal szekerébe üle, hogy elmeneküljön Jeruzsálembe. Így szakad el az Izrael népe Dávidnak házától minden mai napig. Magyarázat. A nép merész és elszánt volt lázadásában, Roboámtól való elpártolásában. Nagyon elkeserítette őket a válasz, mit Roboám adott nekik, felbűzítette őket az arrogáns magatartása. Arra gondoltak, hogy az a kormányzás idővel elviselhetetlenné válik, mely már a kezdetkor ilyen gőgösen lép fel. És ezért rögtön erre az álláspontra jutottak egyöntetően. Mi örökségünk van nekünk Dávidban? 16. vers. Nagyon tiszteletlenül, illetlenül beszélnek itt Dávidról, nemzetüknek nagy jótevőjéről. Jesse, Isai fiának nevezve őt, ki nem nagyobb, mint bárki közülük. Mi hamar elfeledtetnek a jó emberek, s a közösségnek tett szolgálataik. Elhatározásuk, vakmerő elhamarkodása is igen hibáztatandó. Idővel, spölcs egyezkedésekkel a Roboámmal való kezdeti megállapodást mindkét fél számára kölcsönös elégedettségre vihették volna. Ha tudakozottak volna afelől, kiadta Roboámnak ezt a tanácsot, és intézkedtek volna, hogy eltávolítsák-e gonosz tanácsadókat tőle, úgy a szakadást meg lehetett volna előzni. Máskülönben a szabadsághoz s tulajdonokhoz való jogokért való hevességük jól illette szabad néphez. Izrael nem szolga vagy otthon szülött, hogy prédává legyen. Jeremiás 2.14. Azt készek voltak elfogadni, hogy kormányozzák őket, de arra nem, hogy lovagoljanak rajtuk. Az oltalmazó uralkodás hűséget szül az alattvalókban, de a romboló pusztítás nem képes ezt kimunkálni. Nem csoda, hogy Izrael elszakadt a Dávid házától, ha a Dávid háza eltért attól a nagy céltól, hivatástól, amelyet Isten felemelte őket. Ami nem más volt, mint hogy Isten szolgái legyenek a nép javára. Ám de ekként fellázadni a Dávid magva ellen, kit Isten helyezett a királyságra, és ezt utódaira is kiterjesztette, és egy más királyt emelni a Dávid házával szemben nagy bűn volt. Lásd 2 Krónika 13.5.8. Erre utal Isten Hósajás 8.4-ben. Királyt emeltek ők, de én nélkülem. Megvan itt említve a Juda törzsének dicséretére, hogy követték a Dávid házát. 17-20 versek. És hogy, amint kitűnik, sokkal jobbnak találták Roboámot hirtelen kimondott bölcstelen beszédénél, s hogy nem kormányzott ő olyan szigorúan, mint először fenyegetőzött. Továbbá azt látjuk az igében, hogy Roboám bölcstelen volt kormányzásának további ügyeiben is, s egyre jobban mellé fogott. Miután bolond módra ingatag homokra vetette lábát, egyre tovább süllyedt, miközben kikecmeregni próbált. Igen bölcstelenül tette, hogy Adorámot küldte el velük való egyezkedésre, ki az adószedés igazgatója volt, 18. vers. Az adó volt a kritikus dolog, a baj oka, s éppen ezért Adonirám az a személy, aki miatt panaszt emeltek. Már csak a puszta látása annak, akinek neve annyira gyűlölt volt előttük, felbőszítette őket, s rendkívül elvadultak, kormányozhatatlanokká váltak. Ő volt az egyik azoknak, akiket semmiképpen sem tudtak türelmesen meghallgatni. Ellenkezőleg, tomboló dühükben halálra kövezték őt a népzavargásban. Roboám épp oly boldogtalan volt most küldöttjének kiválasztásában, mint előbb a tanácsadói mellett való állásfoglalásában. Egyesek szerint abban is bölcstelenül járt el, hogy elhagyta helyét, s gyorsan Jeruzsálembe futott, mert ezáltal cserben hagyta barátait, s előnyt adott az ellenségeinek. Mert ezek előbb tanácstalanságukban elmentek sátraikba, de nem léptek fel nyomban az ajánlattal, hogy Jeroboámot királyát tegyék, csak miután Roboám elment. Lásd a 20. verset. Lásd meg itt, ez ostoba fejedelem mi hamar esett egyik végletből a másikba. Hősködött, s nagyokat szólt, míg azt gondolta minden az övé, de osonva menekül, s igen kicsinek bizonyul, s gyengén viselkedik, amikor veszélyben látja magát. Rendszerint így szokott történni, hogy akik jólétükben igen fent hordják az órukat, a nyomorúság idején orra esnek. Ige magyarázat Matthew Henry Biblia kommentárjából, Krónikák 2. könyve 10. részéhez. Ez a fejezet szinte betű szerinti másolása 1 Királyok 12:1-19-nek, ahol már részletesen magyaráztuk. Salamonnak Istentől való eltévedése nincs megismételve, hanem csak a 10 törzsnek az ő háznépétől való elpártolása. S itt látjuk, mi esztelen volt Roboám a velük való egyezkedésben, tárgyalásban, első vers, s 5-14-ig terjedő versek. Mi gonosz volt a nép a Salamonra való panaszkodásban, 2-4-ig terjedő versek. Roboám cserben hagyásában, tőle való eltérésben, elpártolásban, 16-19-ig. S hogy milyen méltányos, igaz és igazságos volt Isten mindebben, 15. vers. Az ő tanácsai, határozatai ezáltal beteljesedtek. Nála van az erő és bölcsesség, övé a megtévesztet és a megtévesztő, az ostoba bolond és a ravasz kaszfickó. Jób 12-16. Vagyis mindkettőt felhasználja szándékai megvalósításában. 2 Krónika 10:1-11. Roboám Salamon trónörököse. 975-ben. Elméne Roboám Sikembe, mert Sikembe gyűlt vala az egész Izrael, hogy őt királyá választanák. Lőn pedig, hogy mikor ezt meghallotta Jeroboám, a Nébát fia, aki akkor Egyiptomban vala, mert odafutott volt Salamon király elől, visszatér Egyiptomból. És hozzáküldvén elhivaták őt. Eljöve azért Jeroboám és az egész Izrael, és szólának Roboámnak mondván: a te atyád igen megnehezítette a mígánkat, de te most könnyebbítsd meg atyádnak kemény szolgálatát és az ő nehéz igáját, amelyet rejánk vetett, és szolgálunk néked. S mondanékik: harmadnapig gondolkozom róla, azután üljetek hozzám. Elméne azért a nép. És tanácskozik Roboám király a vén emberekkel, akik Salamon előtt az ő atya előtt állottak vala életében, mondván: mit tanácsoltok, mit válaszoljak a népnek? És azok eképpen szólának: ha javára leendesz ennek a népnek, és kedvezel nekik, és jó szóval beszélsz hozzájuk, akkor te szolgáid lesznek mindenkor. De ő megvetette a vének tanácsát, amelyet néki tanácsoltak, és tanácsot tartott az ifjakkal, akik ővele nevelkedtek volt fel, és néki udvaroltak, és mondta azoknak: ti micsoda tanácsot adtuk, hogy választ adjunk a népnek, akik nékem így szólának: könnyebbítsd meg az igát, amelyet a te atyád rejánk vetett. Akkor felelének az ifjak, akik ővel együtt nevelkedtek vala, mondván: így szólj a népnek, amely szólván nékel azt mondja: a te atyád megnehezítette a migánkat, te pedig könnyebbítsd meg nekünk. Így szólj nékik: az én legkisebb ujjam erősebb atyám derekánál. Most azért, ha az én atyám nehéz igát vetett rejátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Ha az én atyám ostorral vert titeket, én skorpiókkal. Magyarázat. Megjegyezhetjük itt, hogy a legbölcsebb és legjobb uralkodó sem tud mindenkit kielégíteni. Salamon meggazdagította és kiteresztette országát. Mindent megtett, gondolna az ember, amit csak lehetett, hogy őket boldogokká és gond nélküliekké tegye. És mégis vagy nem volt elég bölcs abban, hogy őket adófizetésekkel és szolgálatokkal terhelte meg, vagy legalábbis valamilyen színezetű okot adott arra, hogy így vélekedjenek felőle. Egy ember sem tökéletesen bölcs. Igen valószínű, hogy amikor Salamon eltért Istentől és az ő szolgálatától, az ő bölcsessége elhagyta őt, és Isten magára hagyta, hogy ilyen meggondolatlanul viselkedjék. Még Salamon kincstárai is kimerültek a különféle asszonyok iránti szerelme miatt. És meg lehet, hogy az ő fenntartásukért, a büszkeségük, fényűzésük és bálványimádásuk kielégítéséért terhelte ő meg így alattvalóit. Továbbá megjegyezhetjük, hogy a zavargó és hálátlan lelkek hibát találnak a kormányzásnál, és terhek miatt panaszkodnak, amikor igen kevés okuk van ezt tenni. Hát nem élveztek békességet Salamon uralma alatt? Soha sem fosztották ki őket a portyázók, mint korábban. Soha nem kellett háborúk híreitől rettegniük, és nem kellett életüket kockáztatniuk a harctéren. Hát nem volt bőségben részük? elég eledelük és elég pénzük? Mit akartak még többet? Jól mondja a latin szólás, ó boldog nép az, amelyik tudja, felismeri és értékeli boldog állapotát. S ők mégis azért panaszkodtak, hogy Salamon igájukat megnehezítette. Ha valaki így panaszkod Krisztus igájára, hogy oka van azt összetörni és köteleit szétszaggatni, biztosan tudjuk, hogy ő egyáltalán sohasem adott okot ilyen panaszra. Bármit tett is Salamon. Az ő igája könnyű, s terhe gyönyörűséges. Ő sohasem terhelt bennünket ételáldozatokkal, és tömjénnel sem fárasztott. Ézsaiás 43.23. Továbbá megegyezhetjük, hogy sokan teszik tönkre önmagukat, s vesztik el becsületüket azáltal, hogy letapossák és magukra haragítják alattvalóikat. Roboám azt gondolta, hogy mivel ő a király, olyan tekintét követelhet magának, mint atya. Hogy mindazt birtokolhat, amit csak kíván, s mindazt megtehet, amit csak akar, s mindenkit maga előtt toloncolhat. De, bár atya koronáját viselte, nem rendelkezett atya eszével. S meg kellett volna fontolnia, hogy mivel teljesen más formátumú ember, mint atya, ezért más mértékeket s módszereket kell alkalmazzon. Egy olyan bölcs ember, mint Salamon, tehetett, amint akart, de egy olyan esztelen, ostoba, mint Roboám, úgy kell tegyen, ahogy a körülményektől függően tehet. A beidomított lovat sarkalhatja, s ösztökélheti az, aki írt a kezeléséhez. De ha ügyetlen lovas próbálja ezt tenni, vesztít okozhatja. Roboám is drágán fizetett fenyegetéséért, a nagy szájáért, s azért, hogy felfúvalkodva úgy gondolta, hogy a dolgokat erős kézzel irányíthatja. Jobb bölcsessége és egyben kiválósága erénye az volt, hogy nem vetette meg az ő szolgáinak és szolgálóinak igazát, amikor pert kezdtek vele, lásd Jobb 31.13, hanem türelmesen meghallgatta, megfontolta panaszaikat, és gyöngéden válaszolt nekik. Az alattvalók iránti ilyen gyöngéd figyelmesség, és az ő könnyítésükre irányuló tényleges készség, vigaszt és dicséretet fog okozni minden hatalmasságban levőknek, úgy a gyülekezetben, mint az államban vagy a családban. Továbbá megegyezhetjük, hogy a mérsékelt, szívélyes, megértő tanácsok általában a legbölcsebbek és legjobbak. A szelídség eléri azt, amire az erőszak sohasem képes. Sok ember van, aki szereti, hogy szeliden vétessenek rá a kötelesség teljesítésére. Roboám öreg, tapasztalt tanácsadói ilyen eljárásra utasították őt, 7. vers. Ha javára leszel ennek a népnek, s kedvezel nekik, és jó szóval beszélsz hozzájuk, akkor te szolgáid lesztek mindenkor. A jó szavak csak egy kis önmegtagadásba kerülnek, és mégis nagy dolgokat lehet elírni velük. És végül jegyezzük meg, Isten gyakran teljesíti be saját bölcsességének tanácsait azzal, hogy elveszi az emberek eszét, s átadja őket saját ostobaságuk tanácsainak. Ahhoz, hogy csődbe jussanak, nincs szükség másra, csak önmagukra hagyni őket, saját büszkeségükben és szenvedélyeikben. Következik Krónikák 2. könyve 10. rész, 12-19-ig terjedő versek, Roboám esztelensége. És elméne Jeroboám és az egész nép Roboámhoz harmadnap, amint a király meghagyta, ezt mondván, jöjjetek hozzám harmadnapon. És a király kemény választ adott nekik, megvette Roboám király a vének tanácsát. És az ittyak tanácsa szerint szól a nékik, mondván, ha az én atyám megnehezítette a tígátokat, én még nehezebbé teszem azt. Ha az én atyám ostorral vertiteket, én skorpiókkal. És a király nem hallgatá meg a népet. Mert ezt az Úr fordította eként, hogy megerősítené az Úr az ő beszédét, amelyet szólott vala a silóbeli Ahia által Jeroboámnak, a Nébát fiának. Mikor pedig az egész Izrael látta, hogy nem hallgatá meg őket a király, felele a nép a királynak mondván, micsoda részünk van nekünk Dávidban, nincsen nékünk örökségünk az Isai fiában. Menj el a te hajlékidba, ó Izrael! Ám viseld gondját a te házadnak, ó Dávid! Elmén azért hajlékiba az egész Izrael. Úgy, hogy Roboám csak azokon az Izrael fiain uralkodik, akik Juda városaiban laktak. És mikor elküldi Roboám Adorámot, az adószedőt, megkövezik őt Izrael fiai is, meghala. Roboám király pedig siete szekerébe ülni, hogy Jeruzsálembe szaladjon. Így szakada el az Izrael népe a Dávid házától minden mai napig. Magyarázat. Megtanulhatjuk innen, hogy amikor a polgári élet forrongásban van, az erőszakos intézkedések csak még rosszabbá teszik a már megromlott állapotot. A kemény, durva feleletek, amilyeneket itt Roboám adott, csak felkeltik a haragot, és olajat öntenek a tűzre. A viharban való hajózáshoz nagy szilárdságra, kitartásra, s bölcs céltudatosságra van szükség. Sokan jutottak már, de ne számítottak, mivel túl kemény következményeit kellett learassák annak, amit szándékosan tettek. Továbbá megtanulhatjuk, hogy bármit tervezzenek és szándékozzanak is az emberek, Isten mindenek által az ő saját munkáját végzi, és beteljesíti az igét, melyet mondott. Abból egy jóta vagy egy pontocska sem fog a földre esni. A király konokságának és ostobaságának oka Istentől volt, hogy beteljesítse az igét, amit Ahia által mondott. 15. vers. Ez egyáltalán nem menti Roboám mesztelenségét, sem nem csökkenti az ő gőgösségének és hevességének vétkét, hogy Istennek tetszett tulajdon céljait szolgálni velük. Aztán megtanulhatjuk, hogy a világi gazdagság, dicsőség és uralom igen bizonytalan dolgok. Salamon uralkodott az egész Izrael felett, és az ember azt gondolná, hogy eleget tett azért, hogy az egész királyságot biztonságba hátrahagyja családjának, utódainak, hosszú korszakokra nézve. És mégis alig hűlt ki a sírjában, s a tíz törzs már is végleg elpártolt fiától. Hirtelen elfeledkeztek mindarról a sok jó szolgálatról, melyet tett Izraelnek. Mi örökségünk van nekünk Dávidban? Így dobják le magukról sokan Krisztus uralmát is, mindannak ellenére, amit ő tett azért, hogy az embereket örökre magához kösse. Azt mondják, nem akarjuk, hogy ez uralkodjon rajtunk. De ez a lázadás bizonyosan romlásukra fog szolgálni. Aztán megtanulhatjuk, hogy Isten gyakran meglátogatja az atyák álnokságait a fiakban. Salamon elhagyta Istent, s ezért nem ő, hanem az ő fia lett cserben hagyva a nép nagyobb részétől. Eként Isten azt cselekedve, hogy a bűn következményei tartósak és látványosak legyenek a bűnös halála után is, jelezni akarta annak ártalmas és gonosz voltát, s talán utalni akart az azért járó büntetés folytonosságára, meg nem szűnő voltára is. Aki Isten ellen vét, az nem csak saját lelkét teszi tönkre, hanem valószínűleg tönkre teszi utódait is, sokkal jobban, mint gondolná. S végül megtanulhatjuk, hogy amikor Isten beteljesíti az ő fenyegetéseit, ugyanakkor gondja van arra, hogy ígéretei közül egy se hújjon a porba. Amikor Salamon álnokságairól megemlékezik, s miatt a fia elveszít tíz törzset, Dávid kegyességéről nem feledkezik meg, sem a neki tett ígéretről, hanem ezekért az ő unokájának meghagy, s bebiztosít két törzset. A szentek bukásai nem hiúsítják meg az ígéreteket, melyeket az ő fejüknek, Krisztusnak tett Isten. Megfenyíti őket, de szövetségét nem bontja fel velük. Zsoltár 89, 31-34.